törvény összekötözi a borona láncszemeit és a fogakat, és azoknak követniük kell egymás mozdulatait. De valahogy így. A szomszéd falu határában volt egy kis darab kaszálónk. Nagyapám anyjának a jussa volt az, aki abból a faluból származott, és ahhoz a kis kaszálóhoz minden évben kétszer kimentünk, lekaszáltuk, szárítgattuk, este összegerebéltük a harmat elől, ott háltunk mellette, és reggel újra kiteregettük, forgattuk, és este hazahordtuk. Annak a két napnak mindig előre örventem, amikor került rá, mert nagyon kedves. Először is az ember messzire kellett menjen a falunktól, és messzire menni a számunkra ritka dolog volt, akik mindig csak otthon ültünk. Idegen embereket láttunk, és idegen házakat. És aztán egész nap a szénával járni, az is kellemes volt. Meg aztán éjszaka a széna között, tudod, vittünk a tarisznyába krumplit, és este, amikor a széna már együtt volt, fiókokban tüzet tettünk az erdő szélén, és a parás közt megsütöttük a krumplit. Aztán az ember hanyat feküdt a tűz mellett, és nézte a csillagokat. Érdekes, anyám is egészen más volt ilyenkor, mint otthon. Otthon alig szólott egy-egy szót. Az is csak abból állott, hogy eredj oda, csináld ezt, meg így. Egész nap dolgozott a ház körül, ezt-azt hajlottan, fáradtan, rossz kedven, de ott kint a kaszálon, hát ott egészen más volt. Ott, amikor a fiókok együtt voltak, este nem volt mit dolgozzék mást, otthon mindig talált magának valami munkát, de ott a kaszálón nem. Leült ő is a tűz mellé, egy görbebottal a kezében, és vigyázta a krumplikat, amik a parás között sültek. És olyankor beszélt. Régi történeteket mondott el, leányokról, legényekről, férfiakról és asszonyokról, meg olyasmit, ami ő vele magával történt, meg régen, és néha halkan nevergélt azokon, amik így az eszébe jutottak. Hogy amikor Szüridon a nővére után járt, és lent a kertek alatt éjszaka megugatták a kutyák, s ettől fölébredt a házban az öreg, és azt hitte, hogy tolvajok járnak. Vagy a Safirika lakodalmán, amikor az após úgy berugott, hogy azt hitte, hogy ő a vőlegény, és mindenáron be akarta húzni Safirikát a belső szobába. Ilyen dolgokat mesélt, tudod? És ahogy mesélte, újra át is érte őket. Újra fiatal volt meg minden. Ez addig tartott, amíg megsültek a krumplik, és lassacskán megettük őket. Addigra elaludt a tűz is, és mi végig feküdtünk a szénán, magunkra húztuk az ujjast, és nézni kezdtük a csillagokat. Baglyok szálltak át a kaszálló fölött, és az erdőből hangok hallatszottak, néha egy-egy ágrecsent, meg minden. És akkor anyám mesélni kezdett titokzatos történeteket, amiktől az embernek végig szaladt a hideg a hátán. Prikulicsokról, akik a kerítéseken guggolnak éjfélkor és megrontják a tehenek tejét. Gonosz lelkekről, akik bagoly képében leszállanak a házak udvarára, és ha huhognak, akkor ott valaki meghal. Fekete macskákról és fekete kutyákról, akikben meghalt emberek lelke él, és rontást hordoz maga körül. Lidércekről, akik holttöltekor az erdő szélen táncolnak és csalják maguk után az embereket, és aki belép ilyenkor az erdőbe, azt soha többet nem látja senki. Hát ilyeneket mesélt az anyám. Nagyon-nagyon sok ilyen történetet tudott, és valamennyi mind megtörtént egyszer, megmondta a nevüket is az embereknek, akikkel megtörtént, és azt is, hogy hova valók voltak. Hát, így szerettem én meg azt a kis darab kaszállónkat. Egy nyáron, széna érés idején éppen ráesett anyám lábára egy fa. Fát döntöttünk fönt a községi erdőn, és egy fa anyám lábára esett. Nem törte el a lábát, de nagyon megütötte. Föltagadt erősen, s anyám néhány napig nem tudott járni. Ez éppen szénakaszálás idejére esett. Szép tiszta idő járt, nyoma se volt felhőnek sehol, és anyám azt mondta egy napon, hogy eredj Eliván, egyedül végezz a szénával, ahogy tudsz. Inkább maradj oda 3 napig, és hát ki tudja, meddig tart ki az idő, és én 1 héten belül alig ha mozdulhatok. Így aztán egyedül mentem el, befogtam a 2 lovat a szekérbe, ez már apám halála után volt, föltettem rá a kaszát, gerebjét, villát, kötelet, rudat, mindent, ami csak kell, és elindultam. Még jól napfölkelte előtt. Már legény sorban voltam akkor, pejhedzett a bajuszom is, és úgy volt, hogy ősszel egybe kelünk, Maria meg én. Maria is szeretett volna eljönni velem, de nekik is volt valami kaszálójuk a ház fölött, és azt is éppen akkor kellett kaszálni. Így a anyja nem engedte el. Maria kért, hogy várjak 2 napot még, és én vártam volna szívesen már csak azért is, hogy Mariával ketten legyünk ott kint éjszaka a szénában, de ezt meg anyám nem akarta. Eső jöhet addigra, mondotta, és ebben igaza volt. Így hát egyedül mentem el. A kaszálónk alatt egy jó kőhajításnyira tőle volt egy ház. Oda jártunk vízért, meg a lovakat itatni, ha fönn dolgoztunk a szénával, annál a háznál is volt egy leány, olyan idős, mint én. Alia, ez volt a neve. Tudod, az a leány éppen csak ott volt, de nem is nézett rám soha, én se őre. Ott volt, az kész. Ha levittem itatni a lovakat, vagy lementem a korsóval vízért, és ő véletlenül éppen az udvaron volt, hát azt mondtam neki, hogy adjon Isten, és ő is azt mondta, hogy adjon Isten. Ezzel kész volt a mi beszélgetésünk. Akkor sem kezdődött ez másképpen. Amikor megérkeztem a kaszállóhoz, éppen kelt a nap. Lent a háznál csikorgott a kút, itatták a jószágot. Kieresztettem a lovakat, oda kötöttem őket a sarogjához, aztán fogtam a kaszát, és hozzáláttam a munkához. Az első renddel, ahogy kimentem, egy öl lekaszált füvet odalöktem a lovak elé, aztán elkezdtem fenni a kaszát. Vidáman pengett a kaszakő a kezemben, szép, jószagú reggel volt, tisztán emlékszem rá ma is. Még arra is emlékszem, hogy egy csapat vadgalam szállt át fölöttem suhogó szárnyakkal, és én utánuk néztem a kasza fölött. Aztán még végigvittem néhány rendet, közben megéheztem, elővettem a tarisznyát, és faltam valamit. Emlékszem, anyám kecskekolbászt is tett az apkenyér mellé, és a kecskekolbász nagyon sós volt. Talán ez volt az oka, hogy korábban mentem le vízért, mint máskor. Ária kint állt az udvaron, és a kötényéből szemet szórt a majorság elé. Mikor beléptem az udvarra, a korsóval rám nézett. Úgy láttam, mint a mosolygott volna egy kicsit. Adjon Isten! Köszöntem neki, mint rendesen, és a kúthoz mentem. Adjon Isten, Iván! Mondotta Ária is. Anyád nem jött el? Megütötte a lábát, feleltem. Reá esett egy fa. Csak nem. De igen, és nem tud járni. Eltörött. Nem, csak megdagadt. Na, hála Istennek, akkor kiheveri hamar. Azt hiszem én is. Ennyit beszéltünk. Közben vizet húztam a kutyukból, és megtöltöttem a korsót. Aztán visszatértem a munkámhoz, és mikor elkezdtem fenni ott fönt az erdőszélen a kaszát, Alia még mindig az udvaron állt, piros szoknyája és piros kendője világított a napfényes tiszta reggelben. Délre több mint a felit lekaszáltam a fűnek. Akkor eloldottam a lovakat a sarogjáról, és levittem őket itatni. Alia a kútnál állott. Amikor a lovakkal a vájúhoz értem, ő húzta föl a kútból a vizet, és öntötte a vájúba. Újra le akarta engedni a vedret, és én rászóltam. Add ide majd én! Hát azt hiszed, nem bírok el egy veder vizet? Kérdezte, és rám nevetett. Szép nevetése volt. Nagyon szerettem a nevetését. Tudod, vannak emberek, akiknek az arcához hozzátartozik a nevetés. Hát ilyen volt Alja is. Ha nevetett, akkor két kis gödröcske képződött az arcán, jobbról is kettő, balról is kettő. Egyik az álla fölött éppen, másik a szeme alatt közel az orrához. Az orra pedig egészen gyöngéden fölfele hajlott, éppen ez volt az, ami a nevetésének azt a jóleső, vidám kifejezést adta. Meg aztán a haja. Tudod, olyan egészen világos haja volt, amelyikre, ha rásüt a nap, az ember azt hinné, hogy olyan cukorszálakból van, amilyeneket a vásárokon árulnak a sátrasokon, egészen vékony, csillogó cukorszálakból. Nem leánynak való, feleltem, ad ide majd én. Hát mi leánynak való, kérdezte, és újra rám nevetett azzal a csillogó furcsa nevetéssel, és a kendője alól kisúszott egy tincs abból a cukorszínű hajból, és az arcába hult. A vederet pedig nem adta ide. De már akkor én is megfogtam a kútgémjét. Mindjárt megmutatom neked, hogy mi a lánynak való, feleltem, és kezdtem a rudat nyomni lefele. Ő is eleresztette a vedret, és ő is megfogta a rudat. Együtt nyomtuk lefele. A keze hozzáért az enyémhez, olyan közel hajolt hozzám, hogy éreztem orromban azt a friss, tiszta szagot, ami a bőréről áradt, és nevetett. Mutasd meg, hadlám! A veder már régen lent volt a víznél, és mi még mindig nyomtuk a rudat lefele. Na, hadlám! Nevetett az arcomba. Ekkor a pajtából kiszólt a gazda. Állja! A kecskéket még nem hajtottad ki! Nem mondta ez sem goromban, sem szigorúan, sem nem tudom, hogy csak éppen mondta, hogy az ember mond valamit a leányának, aki megfeledkezett valamiről. Alja elengedte a rudat, és elugrott a kúttól. Még rám nevetett, aztán elment hátra a kecskeól felé. Visszavittem a lovakat a szekérhez, és lehevertem az erdő szélén az árnyékba. Felötöztem, ittam a korsóból, aztán elnyújtóztam hanyatt, ahogy ilyenkor szokás, és néztem az eget, amelyik tiszta volt és kék, és arra gondoltam, hogy vajon mit akart tőlem ott a kútnál az a leány. Egyszer csak valami neszt hallottam magam mellett. Olyanféle nesz volt, mint amikor valaki mezitláb jár a lekaszált füvön. Fölültem. Alja állt mellettem, és a kezében egy kendőbe csavart valamit tartott. Krumplilángost sütöttünk, mondott, és az arca piros lett, mi alatt beszélt. Anyám küldött vele, hogy fogyasszad el egészséggel. Átvettem tőle a kendőt. Igazán anyát küldött, kérdeztem. Alja még vörösebb lett, aztán nevetni kezdett. Te furcsákat kérdezel. Aztán leült mellém a falán. Nem küldött senki, na, nem magamtól jöttem. Anyám még szénát gyűjtenek a réten, én sütöttem a lángost is. Lassan megettem a lángost. Nem beszéltünk közben egy szót sem. Ő ült mellettem, és elnézett a levegőbe, én pedig a lángost. Aztán visszaadtam neki az üres kendőt. Köszönöm, Alja. Hé, nagyon jó volt a lángos. Jól esett? Kérdezte. Nagyon jól esett. Egy ideig néztük egymást, aztán hirtelen nevetni kezdett megint. Mit nevetsz? Kérdeztem. Azt, hogy mégse tudod megmutatni, hogy mi való egy lánynak. Csak a szád jár. Hogy nem tudom, nem hát. Miért gondolod? Mert különben már megmutattad volna, és nevetett. Vagy félsz tőlem? Én? Ezen már megbosszankodtam, elkaptam az Alja nyakát, magamhoz húztam, és belecsókoltam az arcába. Nem sikoltozott, mint más leányok ilyenkor, hanem csak nevetett, aztán ellökött magától. Csak ennyit tudsz. No, már ekkor megmozdult bennem is a vér. Gyere ki este, akkor megmutatom a többit is. Elvörösödött egy kicsit, de tovább nevetett azért. Itt maradsz éjszakára is? Igen. Egyedül? Egyedül. Hirtelen felszökött mellőlem, és szó nélkül futni kezdett lefele a házhoz. Nem is nézett vissza. Azt hittem, az apját látta meg, vagy az anyját visszajönni a rétről, de nem látszott senki. Délután megforgattam a szénát, fölráztam, aztán estefele, amikor a levegőnek már kezdett harmadszaga lenni, összegyűjtöttem fiókokba, úgy, ahogy az szokás. Mikor a lovakkal újra lementem a kúthoz, nem volt senki az udvarom. Megmerítettem a korsót is, még tettem, vettem a lovak körül, hát ha meglátom Aliát valahol, de nem jött elő. Visszamentem az erdőszélre, a lovakat elrendeztem, száraz gajat gyűjtöttem, tüzet tettem, és közben egészen este lett. Betettem később a krumplikat a parázsba, meg is sültek, meg is ettem őket rendre, aztán egy szénafiókból ágyat rendeztem magamnak közel a lovakhoz, és elhevertem rajta. Néztem a csillagokat. Emlékszem ma is, az erdőben halkan szóltak azok az öklömnyi kis baglyok, amelyekből annyi sok van arrafele. Valahol messze egy fülemile is csattogott, a lovak rágták a szénát, és ez az egyforma hang elálmosított. Arra riadtam, hogy valami mozdul mellettem. Alia volt. Egy sötét színű nagykendőbe burkolva állt ott, és fölém hajolt. Azt hitte, hogy alszom, és halkan liegett, és hallottam a csöndben verni a szívét. Amikor fölkelt mellőlem, már halványulni kezdtek a csillagok, és harmatos volt körülöttük minden. Egy szót sem szólt, csak megcsókolt, lihegve és forrón, és elment. Szinte futott. Reggel, amikor levittem, itatni a lovakat, csak az apját láttam. Váltottunk néhány szót a szénáról, az abról, az időről, hát ahogy az ilyenkor szokás. De hiába lestem Aliát, nem sikerült meglátnom sehol. Azon a délelőttől lekaszáltam a többi füvet is mind. A fiókokat szétszórtam, fölráztam, egy szóval dolgoztam erősen. Délben újra lementem a lovakkal. Alia a kútnál állt, mintha csak engem várt volna. Vizet öntött a lovak elé a vájúba. Belenéztem az arcába, és szerettem volna valami szépet mondani neki, de nem nézett rám. Kerülte a szememet. Csak amikor már ittak a lovak, fordult felém. Este haza mégy? Kérdezte. Nem, mondottam neki, csak holnap megyek haza. A szeme fölcsillant, de nem kérdezett többet. Én se volt, mit mondjak. Visszavezettem a lovakat az erdőszélre. Este újra eljött. Már vártam rá, és messzeről láttam jönni a sötétségben. Megint reggelig ott volt velem. Amikor elment, megkérdezte, most már elveszel feleségül, Iván, ugye? Elveszlek, mondottam. Aztán elment. Délben behívtak a házba, leültettek az asztalhoz, ennem adtak. Az anya megkérdezte, hogy hogyan élünk, hányan vagyunk testvérek, még minden, hogy az ilyenkor szokás. Amikor megmondtam, hogy az apám nem él már, és hogy a testvéreim is mind szerte költöztek, és csak én vagyok egyedül anyámmal, akkor összenéztek az anya meg az apja. Később maguk küldték ki Aliát, hogy segítsen összegyűjteni a szénát, és felrakni a szekérre. Amikor hazaértem a szénával, már este volt. Anyám kint ült a ház előtt a kispadon, a bekötött lábával, és várt rám. Kiálts át Máriának, mondotta, megígérte, hogy átjön segíteni a lerakásnál. Mikor a Mária nevét kimondta, anyám valami összeszorult bennem. Egész idő alatt nem gondoltam rá, de most valami egyszerre szorongatni kezdett. Éreztem, hogy valami nincsen rendben, és hogy valami történt, ami nem tisztességes. Anyám még egyszer rám szólt, hogy kiáltsak át Máriának, de Én nem kiáltottam. Hozzáfogtam leoldani a kötelet a szénatartó rúdról. Gondoltam, inkább lehányom egyedül a szénát. Féltem Máriától. De nem kellett neki kiáltani, már jött is kezében a villával. Atyaisten, Mária, köszöntem rá, és igyekeztem, hogy a hangom nagyon barátságos legyen. Ő csak megbiccentette a fejét. Atyaisten, felelte halkan, és azonnal hozzákezdett a szénához. Szótlanul dolgoztunk, anyám ült fönt a padon, és néha leszólt hozzánk, hogy ezt így vagy úgy. Aztán elkészültünk, a szekeret betoltam a színbe, elrendeztem a lovakat. Hosszasan babráltam bent a pajtában szándékosan, hogy Máriával ne kelljen találkoznom többet aznap. De amikor kiléptem végül is a pajtából, ott állt az ajtó előtt, látszott, hogy reám várt. Anyám már nem ült a padon akkor, senki se volt az udvaron, csak mi ketten. Iván, legjobb, ha mindent elmondasz. Ezzel kezdte. Még ma is hallom a fülemben ezeket a szavakat, hogy ott a sötétben elémbe állt, és halk tiszta hangon mondotta, Iván, legjobb, ha mindent elmondasz. Jaj, rettenetesen mellbevágtak ezek a szavak. Mi csodát? Kérdeztem hirtelen zavaromban, és izzadni kezdtem. Ne így, Iván. Mi sokkal jobb barátok vagyunk annál sem, hogy így lehetne. Vagy mondjam el én. Lehajtottam a fejemet, és egyetlen szót nem tudtam kinyögni a számon. És akkor elkezdte ő mondani. Ő, Mária, a kis kancsi szemű pupos leány, aki a feleségem kellett volna legyen, mert úgy egyeztek meg az ő anyja, meg az én anyám, és így tudtuk ezt mi is már régen, és mondta. Pontosan úgy mindent, ahogyan történt. Nem tudom elmondani neked, milyen érzés volt az, amikor ott álltam a sötétben előtte, és ő halkan, egyszerűen, szinte mint az iskolában a gyermekek, úgy mondta, és mondta, és mondta. Olyan érzés volt, mintha egy csúnya, mesztelen halottat mutattak volna, és azt mondják, ez te vagy, Iván. És olyan volt amellett, mint anyám régi meséi a lidércekről és a prikulicsokról, akik a kerítéseken guggolnak és elveszik a tehenek tejét. Mert mindent úgy mondott el, éppen ahogyan volt. Ahogyan volt. Aztán elhallgatott. És álltunk némán egymással szemben. Így volt, kérdezte egy idő múlva. Így, feleltem. És ez volt az első szó, amit kiejtettem a számon, és nem ismertem rá a saját hangomra. Látod, mondotta Mária, én mindent tudok rólad, Iván. Azt is tudom, hogy ez a leány nem szeret téged. Ez nem igaz, mondottam, ebben nincs igazad. Nincs igazad, Mária. Bánt téged? Kérdezte, és a hangja nagyon szomorú volt, pedig így van ez, Iván. Az a leány nem téged szeret, hanem csak a legényt. A legényt, akinek kell, és aki őnek is kell. Ennyi az egész. Sokáig álltunk ott szemben egymással a sötétben. Nincs igazad, Mária, ráztam egyre a fejemet. Egészen biztosan nincs igazad, Mária. Ő egy darabig nem szólt, csak állt ott előtte, mintha gondolkozna, vagy mintha várna valamire. Aztán sóhajtott. Mondhatnék még egyebet is, Iván, de úgysem hiszed el. Most nem hiszed el. De eljön az idő, amikor magadtól megtudsz mindent. Addig nincs mit mondjunk egymásnak többet, de akkor majd megtalálsz újra, Iván. Isten segítsen. Azzal megfordult és elment. Így történt ez köztünk. Még azon az őszön összeadott bennünket a pópa, Aliát meg engem. Először úgy volt, hogy ő jön hozzánk, de aztán úgy egyeztek meg mégis az anyámmal a szülei, hogy én menjek át hozzájuk, mert hogy az a nagyobbik birtok, és Aljának nem voltak testvérei. És hogy az anyám földjére majd onnan járunk át dolgozni, amikor szükség lesz rá. Anyám elsiratott szegény, mint a halottakat, ahogy szokás. Jobban, mint apámat, amikor meghalt. A lakodalmunkon ott volt Mária is, meghúzódott szegény a púpjával egy sarokban, és onnan nézett minket. Később, amikor már volt egy kis pálinka az emberekben, sorra odamentek hozzá, és nyújtották a tenyerüket, hogy mondjon jövendőt belőle. Mária meg bolondozott velük, de néha mondott egy-egy komoly dolgot is. Azonban úgy kavarta össze a szavakat, hogy az emberek nem értették meg tisztán azt, amit nekik mondott. Akarattal csinálta, ezt már ismertem a szokását, homályba burkolta azt, amit az emberek jövendőjében látott, hogy gondolkozhassanak a szavain, és mindenki magyarázhassa úgy, ahogy neki jól esik. Egyszerre csak föl kell állja az asztal mellől, és oda megy Mariához. Elébe tartja a tenyerét. Hát az én kezemben mit látsz? Úgy van, kiáltották nehányan körülöttük. Halljuk, halljuk, mit hoz a jövendő a menyasszonynak? Körülállták őket, és csönd lett. És én hallottam a Mária hangját, ahogy lassan kimondta a szavakat. Örömet hoz egy gyermek, örömet visz egy másik. A szerelemhez hűséges maradsz örökké, ha változnak is a nappaljaid, nem változnak az éjszakáid. Amikor nagy útra indulsz, azzal mégy, akit szeretsz. Minden szavára tisztán emlékszem ma is. Az emberek hümmögtek, nevettek, Alja is nevetett. De nekem valami megnevezhetetlen érzés nehezedett a kedvemre, és a szemem egy pillanatra összetalálkozott a Mária szemével, és valami titokzatos félelem kerített hatalmába ott a lakodalmi asztal mellett. Hiába ittam a pálinkát, nem is jött meg a kedvem többet. Sem aznap, sem másnap. És még sok-sok napon keresztül üldözött a Mária nézése, ahogy akkor rám tekintett, és a szavai, amiket mondott, és az a megnevezhetetlen aggodalom, ami ezekből a szavakból rám kiömlött. De aztán minden olyan szépen és rendesen haladt. Jól éltünk együtt, békesség volt a házunknál. A földek jól termettek, a kecskék jól ellettek. Nem ért kár semmiben. Másfél esztendő múlva megszületett a leánykánk. Kissé hosszasan kellett várni rá, de hát az Isten nem mindenkinek egyformán adja. A Mária jóslatára már régen nem gondolt, egyikünk sem, pedig ez a gyermek igazán örömet hozott közénk, éppen úgy, ahogy Mária mondta. Mintha maga a nap szállott volna alá házunkra, olyan volt. Aljósának hívtuk. Éppen olyan színű haja volt, mint neki, és a nevetett, ott látszottak a gödröcskék az arcán, és nem volt olyan perc, hogy ne nevetett volna. Egyszer hoztam neki az erdőről egy olyan szarvasbogarat, na de hagyjuk, nem erről akartam beszélni neked. Szóval hát így. Vártuk, hogy jöjjön még egy gyermek, de nem jött. Egy év, két év, három év, nem jött. Mária elment a pópához, Tirgusorba, aki híres volt az ilyesmiben, hogy csodákat tesz, meg minden. Vitt neki preszkurát, meg pénzt, meg egy hízott kacsát. És a pópa megfüstölte, meg minden, és előírta az imádságokat, meg hogy miket egyék, meg minden. És két hónap múlva már tudtuk, hogy jön a második gyermek. Abban az időben kezdett Alia furcsa lenni. Ha az ember szólt hozzá valamit, ingerült lett. Olyanokat mondott, amiket azelőtt soha. Ha megintettem, sírva fakadt. Máskor meg dübe jött, és csapkodni kezdett, és olyasmit kiabált, hogy ha nem vagyok megelégedve vele, menjek, keressek magamnak más asszonyt. Hát néha bizony erősen fölmérgesített ezekkel a dolgokkal, és ha nem lett volna ott az anyja meg az apja, hogy kibékítsenek, bizony sokszor ott hagytam volna. De ők mindig azt mondták, ez a gyermektől van, akit hord. Türelmesnek kell lenni. Hát, én türelmes voltam. Aztán megszületett a gyermek, nem 9 hónapra, hanem 7-re, és nem élő gyermek, hanem holt gyermek. Az öreg Szavéta bábát kellett elhívni, és így is majdnem belepusztult Alia gyermekbe. És utána sokáig nyomta az ágyat, és bába Szavéta hordta a füveket meg a burjánokat hozzá, aztán lassan fölépült. De már nem azaz Alia volt többé, aki ott a kútnál vizet mert a lovaim elé, és aki kijött hozzám azon a 2 éjszakán az erdő alá szénába. Már egy másik Alia volt. Néha megkérdeztem, hogy mi baja van. De ő csak rázta a fejét, és azt felelte, hogy ne kérdezzek tőle butaságokat, mert vele nincsen semmi, meg hogy mi legyen. Pedig volt vele valami. Nem csak én láttam, az anyja is látta, és az apja is, és mindenki. Aljósa már 4 éves volt akkor. És ha ő nem lett volna, akkor talán nem is lehetett volna kibírni az életet ott nálunk a házban. 4 éves volt, és olyan, mint amilyeneknek az angyalokat festik a templomba. Jó volt, és kedves, és szelíd, és vidám, és mindig vidám. Azon az őszön turmákat tereltek keresztül a vidéken. Moldovából jöttek ezek a turmák, és az emberek, akik terelték, azt mondották, hogy olyan szárazság volt odalent náluk a nyáron, hogy minden fű kiégett, és nincs szénájuk a juhoknak. Szénát kerestek telelésre. A mi falunkban sok széna volt. És mert tavaszon sok állat elpusztult betegségben, volt eladó széna is elég. Egy ilyen turmás ember összevásárolta a szénákat, kibérelt a pópától egy darab legelőt, annak a sarkába összehordotta a szénákat, karámot épített, kalibát, és ott maradt. Fiatal román ember volt, Vasilének hívták. Nőtelen volt, egyedülálló. Valami 150 juh volt vele. Ahogy később elmondotta, nem is az övé voltak a juhok, hanem az apjáé. Ő csak ott pakorárkodott az apja mellett 4 testvérével együtt. És hogy jött ez az év, és nem volt széna sehol, az apjuk 5 felé osztotta a juhokat, és minden fiút elküldött egy turmával, hogy teleljen ki valahol. Így került oda ez a Vasile hozzánk. A pópa legelője ott volt éppen az erdő alatt a mi kaszálónk végében, ahol akkor Aljával, hát azon a 2 éjszakán, hát szóval ott volt az a legelő, amit a turmás kibérelt. A szénákat odahordta össze éppen a mi kaszálónk mellé. Ott építette meg a karámot, meg a kalibát. Aztán bejött hozzánk, és kérte, hogy engedjük meg, hogy itatni oda terelhesse a juhait, a mi kutunkhoz. Apósom még először hallani se akartak róla. Azt mondották, hogy az a sok jó összetapos mindent a ház körül, és ebben igazuk is volt. De én a törmás ember pártjára álltam, mert valóban nem volt hova hajtsa a juhait vízre. Nem volt a közelben más víz, csak a miénk. Így aztán nehezen megalkuttunk, a törmás 3 nőstény bárányt ígért a kútért, 10 font ordát és 6 font sajtot és 3 kupa bálmost. Hát, így került ez a Vasile oda a szomszédunkba. Lehult a hó, telt a tél, nem történt semmi különös. A juhok naponta kétszer lejöttek a kútra, taposni bizony összetapostak mindent, a kertet is, a szántóföldet is, de hát ezen nem lehetett segíteni, ezt tudtuk előre, hogy így lesz. Egyéb baj nem volt. Tél végén elleni kezdtek a juhok, nem sokára meghozta Vasile az első sajtot, meg az első ordát, ami járt a kútért, és nem volt semmi baj. Én azon a télen leszerződtem fát fuvarozni egy zsidóhoz. Gondoltam, keressek valami kis pénzt. 100 ölet vállaltam el. Elég messzire kellett szekerezni a fát az 5. községig. Ott lakott a zsidó. De jól megfizette a fuvart. Így volt ez, reggel elindultam, délire fölraktam a fát, éjszaka megérkeztem vele a zsidóhoz, reggel leraktam, elszámoltunk, kaptam a pénzt, és délután otthon voltam. Hetenként 3 fuvart tudtam lerakni így. Úgy számítottam, hogy mire a tavaszi munka ideje eljön, végzek a fával, és a pénzen veszek egy kis borjas tehenet. Így aztán nem sokat voltam otthon azon a télen. Este jöttem, reggel mentem, és minden második éjszaka hártam csak otthon. Tudtam, hogy ez baj volt, de hiába kellett a pénz meg a tehén. És aztán alja se szólt soha egy szót, hogy ne menjek, vagy valami. Reggel idatta a tarisznyám, a csapba benne volt minden, ami másnap estig kellett. És amikor másnap este hazajöttem fáradtan és megfázva, már várt a ház előtt, és segített kifogni a lovakat, és aztán vacsorát adott, és vetette is meg az ágyat. És soha egy szót se szólt, átvette a pénzt, amit hoztam, és eltette a többihez. Az öregek se szóltak, hát tudhattam én, hogy valami készül. Csak egyszer, később sokat gondoltam vissza arra az időre, és még ma is sokat gondolok rá. Úgy tudod, mint amikor a szövőasszonyok egy szálat visszagombolítanak, hogy megkeressék benne a hibát. Na, én is a hibát szeretném megkeresni, mert bizonyos, hogy hibát követtem el, én is valahol az bizonyos. Ez a Vasile nagyon ügyes ember volt, rendes, szorgalmas, tisztességes, ott élt a kalibába a juhok mellett, a juhok szépek voltak, gondozottak, a karám is rendes, a kaliba is tiszta, rendes. Ha az udvaron találkoztunk néha, amikor lejött itatni a juhokkal, ő volt az első, aki köszönt, hogy adj Isten gazda, tudta mi a tisztesség, én megfeleltem, hogy adjon Isten juhász. Hát egyébként aztán nem is beszéltünk, hát nem volt dolgunk egymással. Egyszer egy napon korábban jöttem haza a fuvarból, mint máskor. A zsidó hajnalban valami vásárba készült, és már éjszaka átvette a fát, ki is fizette, és én napkeltekor indulhattam haza. Már vége felé járt akkor a tél. Az utakon sár volt. Hagytam a lovakat, hogy menjenek, ahogy akarnak, lassan át. Nem volt miért hajtsam őket. Nehéz volt az út, mégis korán érkeztünk haza. Az asszony nem várt az udvaron. Nem volt az udvaron senki. Behajtottam a szekérrel, leszállottam, hozzákezdtem a lovakhoz. Kijön apósom a házból, oda jön, köszönünk egymásnak, segíteni kezd a kifogást. Nem szól semmit. csak segít. Én nem kérdem, hogy miért nem Alja jött ki segíteni, ő meg nem szólt semmit. Kifogjuk a lovakat, lehámozzuk, lecsutakoljuk, ellátjuk őket rendesen. Betolom a szekeret a szín alá, elindulok a ház felé. Apósom meg jön mögöttem. Ma korán megjöttél, mondja hirtelen. A lábam már a küszöbön volt akkor, megfordulok erre. Igen, mondom, a zsidó így meg így. Úgy, feleli apósom és hümmög. Na, éreztem én, hogy még mondani akar valamit, és vártam. Ott álltunk, én a küszöbön, apósom a küszöb alatt. Arja még nem jött haza, mondja, de úgy, mint aki igyekezik, hogy ne érződjék fontosnak az, amit mond. Nem jött haza. Kérdem, hát honnan nem jött haza? És igazán csodálkoztam, mert nem volt szó arról, amikor elmentem, hogy Alja készül valahová. Hát, feleli apósom, csak ide menni, de hogy is hívják? Idehaza régi leány pajtásával, tudod, a falu végébe az a, hogy is hívják, és mondott egy nevet, egy asszony nevét, aki túl a falun lakott a réteg fölött. Hát, kicsit csodálkoztam, mert Alja nem szokott ehhez az asszonyhoz járni azelőtt, és nem mondta volt se, hogy valami leánypajtásság lett volna közöttük, de éppen csak egy kicsit csodálkoztam. Csak úgy, mikor az ember valami apró, szokatlan dologra felfigyel, hogy no hát, ez is van. De aztán már mentem is be a házba, és nem gondoltam rá többet. Anyósom már terítette az asztalt, készítette az ételt, átvette a tarisznyámat, a csupa nyájasság volt, és csupa sürgés, forgás, erénykedés, ami egészen meglepett. Még csak gondoltam magamban, hát ilyen az Alja anyja, né, hát ennyire kedvel. Ekkor eszembe jutott, hogy a tarisznyámban van egy kis üvegtükör, amit a fehér népeknek hoztam a zsidótól, és körülnéztem a szobán, hogy hova is fogom azt felakasztani. Anyósom látta, hogy körülnézek, és azt hitte, hogy Aljat keresem, mert hirtelen elkezdett rettentő sebesen beszélni. Nem tudom, hogy hol marad az a leány, elküldtem a pópához néhány tojással, hogy mondasson vele egy imádságot a bátyám, és még mindig nincs itt, hogy jaj, hát ezek a mai fiatalok, ezek olyan lassan mozognak, hogy a borzasztó. Apósomra néztem, aki akkor jött be az ajtón, és ő meg az anyósomra nézett, borzasztó veres lett egyszerre, és elkezdett vele veszekedni, hogy hát nem megmondta te, hogy elszalad még ahhoz, ahogy is hívják, és az a régi leány pajtásához ott a réteg fölött, hát mit izélsz? Szerintem megmondta, és így. Anyósom is, hogy hát, jaj, persze, persze, de már hát ilyen az ember, ha öregszik, hogy mindent elfelejt. Hát nekem furcsa volt, hogy ennyit beszélnek Aljáról egyszerre, amikor én nem is kérdeztem tőlük semmit. Furcsa volt a leánypajtás is, meg hogy a pópához kellett menni, anyósom bátyja, mert hiszen anyósom bátyja már 3 évvel ezelőtt még 6, és sohasem szívelték egymást különösen. Hát mondom, mindez kicsi furcsa volt, de nem annyira, hogy gondolkoznom kellett volna rajtuk. Elkértem anyósomtól a tarisznyámot, kivettem belőle a tükröt, és felakasztottam egy üres szögre. Anyósom összecsapta a kezeit, és dicsérte rettentően a tükrömet, annyit lelkendezett előtte, hogy már zúgni kezdett a fejem. Na, ekkor már motoszkálni kezdett bennem valami érzés, hogy itt nincs valami rendben. Megettem az ételt, amit előben tett anyósom, s éppen tömni kezdtem a pipámat, amikor nyílott az ajtó, és beszaladt Aljusa, a kislányunk. Egyenesen odaszaladt hozzám, mert nagyon szeretett engem, 2 kicsi karjával belefogódzott a nyakam, és úgy kiabálta maga vékonyka kis hangján: Tátika, tátika, milyen édes kis bárányai vannak Vasile bácsinak, feketék is, meg fehérek is, egy fehéret nekem ad, azt mondja, nekem ad egy fehéret. Hát igazán nem gondoltam semmi rosszra, amikor megkérdeztem tőle, onnan jössz? Vasile bácsitól. Igen, csicseregte Aljus, a Márikával voltunk, és zsendicét ettünk, meg bálmost ettünk, és olyan jó volt Tátika, és olyan szépek a kisbárányok, Tátika, te olyanokat még nem láttál soha, biztos. Hát mindez egészen ártatlan dolog volt, amit a leányka mondott, és én megkérdeztem tőle, Márikát hol hagytad? Itt van ő is, felelte a gyermek, pajta mögött beszél Vasile bácsival. Hát mondom, mindez egészen ártatlan dolog lett volna, és én nem gondoltam volna semmire, ha anyósom nem kezd el kiabálni a gyermekkel. Miket hazudsz te, hogy vágjam le a nyelvedet a nagykéssel? A né, hogy miket hazudsz te? Hát nem én mondtam, hogy hazajövet nézzetek el a juhászhoz, mi? Nem én mondtam, hogy hozzatok tőle ordát estére, mi? Hát levágom a nyelvedet, tehát hol a nagykés? Csodálkozva néztem anyósomra, mert amiket a leánykának mondott, annak nem volt semmi értelmese. Esze nem hazudott, vettem védelmembe Aljusát, aki egészen hozzám bújt az ijegységtől, és úgy nézte nagy szemekkel a nagyanyját, hogy mikor veszi a nagykést. Persze, persze, dolgott anyósom. Az apja az a védelmére kér, persze. Há, férfiak rontják el a gyermekeket, mindig ilyenek a férfiak, mind ilyenek, hát. És csapkodni kezdett az edényekkel, mint aki haragszik nagyon. Apósom nem szólt semmit, hanem vette a kucsmáját, azt kiment a szobából. Ne félj, Aljósa, vigasztaltam a gyereket. Nagyanya nem haragszik, csak teszi magát. Anyósom dolgott rá valamit, és oldalról pislogott rám, de láttam az arcán, hogy valóban nem haragudott, inkább úgy viselkedett, mint aki nagyon meg van ijedve. Ekkor lépett be Alia a szobába. Arca piros volt a sietségtől, és első pillantása rám esett. Valami volt a szemében, mintha mondani akart volna valamit. De még ki se táthattuk a szánkat, sem ő sem én, amikor az anyja már Réát támadt. Na, átadtad a tojásokat a pópának? Mondd imád a bátyámért! Anya úgy állt meg az ajtóval, mint aki nagyon meglepődik valamin. Mi? A pópa? Ja, igen, igen, minden úgy lesz, ahogy anyám akarja. Hát a leánypajtásodnál ott a réteg fölött kikeltek a csirkék. Mi? Ott, ja, igen, igen, hát most kezdenek kelni. Anyósom szemmel láthatólag megnyugodott. Hát az ordát elhoztátok-e Vasilétől? Az ordát, te, amiről szóltam. A Vasile nevétől, mintha még jobban megpirosodott volna Alia arca. De lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy csak ma gondolom, hogy megpirosodott. Mert egészen nyugodt hangon felelte, az ordát nem, csak holnap tud adni, azt mondta, a tegnapit és a mait a pópának kell vigye a legelőért. Jó, na, sóhajtott anyósom, de máskor ne csavarogj annyit, tudod, hogy nem szeretem. Ha ma mindezekre így visszagondolok, akkor szeretném a fejemet addig verni egy fához, ameddig széthasad. Mert semmire se volt jó az én fejem, semmire a világon. Még a gyanúnak a szikrája sem gyulladt föl bennem, nemhogy fogtam volna egy jó botot, és vertem volna el vele alaposan előbb a feleségemet, aztán az anyósomat, és végül azt a Vasilét. Akkor nem történt volna semmi baj, semmi a világon. Ott lennénk ma is, abban a házban, békességben, nyugalomban, ahogy illik. De nem ezt tettem. Az volt a baj. Nem tettem én semmit. Fuvaroztam tovább a fát a zsidónak, minden második éjszaka otthon háltam, s olyan voltam, mint a hegyi kakas. Se nem láttam, se nem hallottam semmit. Aztán egy napon ott volt a baj. Az utolsó fuvar fát vittem a zsidónak. Tavasz volt már, akkor a kecskéket kicsaptuk az erdőre, itt-ott szántani is lehetett, és a turmák indultak haza. Vasile is beadta a bárányokat rendesen, sajtot, ordát, mindent, ahogyan járt, és készülődött az útra. Mondom, az utolsó fuvar fát vittem a zsidónak, és úgy volt, hogy utána elkezdjük a szántást. Mikor hajnalban elindultam a szekérrel, Alia segített, mint rendesen, a befogásnál, kihozta a tarisznyámat, és nem volt sem kedvesebb, sem kedvetlenebb, mint máskor. Amikor kihajtottam az útra, még hallottam, hogy fönt az erdő alatt a juhász kurjantozott a juhainak. Tudtam, hogy aznap indul ő is, és még arra gondoltam, emlékszem egészen tisztán, hogy na, most hajtja le a juhait utoljára itatni az udvarunkra. Föl lehet szántani a taposásokat, meg mindent, hála Istennek, ettől is megszabadulunk. Az úton még találkoztam néhány turmával, terelték őket már mindenünnen. Mentek vissza a legelőikre. Tavasz volt. A zsidónak bevittem a fát, ez volt az utolsó. Elszámoltunk, a zsidó meg volt elégedve a munkámmal, áldomást is adott, minden. Aztán szekereztem haza. Szépen sütött a nap, délelőtt volt, a déli hegyoldalakban mindenhol szántottak már az emberek. És én is azon gondolkoztam, hogy hol kezdjük el a szántást, holnap, melyik részen. Anyámnál-e, vagy nálunk, az erdő alatt, vagy a kökényesnél, zab alá vagy haricska alá. Még ma is bennem van, ha rágondolok, az a szép, nyugodalmas érzés, amit akkor éreztem ott a szekeren, egy hosszú, keserves téli munka után, mindent rendesen elvégezve, az utolsó fuvart is beszállítva, és számolgattam magamban a pénzt, ami összegyűlt az asszonynál, és a vásári árakat, amiket itt-ott az emberektől hallottam, és hogy ilyen tehenet veszünk, meg olyan tehenet, és az asszonynak ünneplő csizmát, ezt-azt, meg hogy majd szántani fogunk most már és vetni, és minden szépen és jól halad a maga rendjén. Valami nagyon szép és nyugodalmas, tisztességes érzés volt az. Éreztem, hogy vagyok valaki ezen a földön, az emberek között. Egy ember, aki becsületesen megdolgozik az életért, aki gyarapszik lassan becsületben és tisztességben, akivel a többi emberek megállanak beszélni, és meghallgatják, amit mond, mert becsület és tisztesség jár vele, mert ember, aki ér valamit, családja van, háza és vagyona, és dolgozik rendesen, ahogy illik. Na, de nem erről akarok én beszélni. Délután volt, már elég késő délután, mire hazaértem. Már tova lentről a fűszfáktól, ahol az út a házunk felé befordult, láttam, hogy a turma elköltözött a pópa legelőjéről. A karám le volt bontva, a kaliba is minden fa összehordva szépen egy csomóba. Örventem ennek. Emlékszem, egy olyan jó meleg érzésem támad belül, hogy na, a karám már nincsen, a turma már nincsen, Vasile már nincsen. Egy olyan jó, megelégedett érzés volt ez. Megérkeztem a házhoz. Az udvar üres volt. Láttam, hogy a szekérzörgésre kijön majd Alja, és segít kifogni a lovakat, meg minden. De nem jött. Senki sem jött.